több mint másfél évtizede foglalkozunk a Biblia gazdasági kérdéseivel. Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk nem teológusként, hanem laikusként olvasni ezt a bölcsességek tárházát, amit az Ószövetség és az Új Szövetség jelent. Jogászoknak, fiatal gazdasági szakembereknek, amikor az ember előveszi a Biblia történeteit, történéseit, az abban lévő tanításokat, akkor teljesen megdöbbenve tapasztalja, hogy ezeknek nem csak teológiai tartalmuk, hanem a mindennapi életre való útmutató vonatkozásuk is van, és azt tapasztaljuk meg benne, hogy a régi kor embere és a mai kor embere nem különbözik ám olyan nagy mértékben, mint ahogy azt mi sokszor feltételezzük. Ebből az is következik, hogy azok a tanítások, amiket a Bibliából meríthetünk mai életünkre is, alkalmazhatók még a gazdasági vonatkozások is. Olyan történeteket hallhatunk a Bibliában, mert nem csak érdekfeszítőek, mert hogy azok is, hanem számos gazdasági és jogi bölcs tanáccsal szolgálnak napjainkra.
Botos József vagyok, 76 évesen, már jó néhány éve nem tanítok az egyetemen, de 15 éven keresztül az egyik kedves tantárgyam, vagy legkedvesebb tantárgyam talán az volt, amikor a jogászoknak előadásokat tartottam, de foglalkozásokat, arról, hogy milyen gazdasági utalások, üzenetek találhatók a Bibliában. Mindjárt az elején kezdeném, vagy kezdtem akkor is, a Teremtés könyvével, amiben egy borzasztó fontos üzenet van a számunkra, a teremtés. Mert mit tesz Isten a Teremtés könyvében? Teremt, teremt, teremt. Alkot. És egy nagyon fontos üzenet, hogy a hetedik napon megszentel, és azt mondja, hogy pihenjetek. És ez később ugye a tíz parancsolatban is megjelenik, mint utasítása az emberek számára, hogy az Úr napját megszenteljétek. És ez a Szentírásban, az Ószövetségben olyan pontosan meg van határozva, hogy nem csak az embereknek, de az állatoknak is meg kellett adni a pihenést a hetedik napon. Ahhoz, hogy visszanyerje a termelő képességét, ahhoz szükség van legalább egy nap pihenésre. Most a közelmúltból, hát nem is olyan közelmúlt, de amikor bevezették a GMK-kat Magyarországon, akkor váratlanul megindult, föllendült ugye a magyar életszínvonal, mert több kereseti lehetőség volt, ugyanakkor viszont ezzel párhuzamosan a statisztikákban lehet látni, ahogy a férfi lakosság, mert eredendően a férfi lakosság vett részt a GMK-kban, túlmunkákban, túlhajtotta magát naponta is és hétvégeken is, azt jelentette, hogy egyre lentebb, de egyre fiatalabb korban haltak meg, egyre lentebb csökkent a halálozás. És ennek a nyomait mai napig is lehet a statisztikában nyomon lehet követni. A másik, még mindig a Teremtés könyvében van egy mondat, ugye, amikor az ember pár megteremti az Úr, és nékik adja a paradicsomot, és nem azzal a fölkiáltással, hogy most pedig nincs semmi dolgotok, henyéljetek, éljetek a világot, ahogy csak jól esik, fogyasszatok, hanem azt mondja, hogy őrizzétek és gondozzátok. És ez talán az egyik legfontosabb üzenet ma a világunknak, amikor sem nem őrizzük, sem nem gondozzuk. Itt van a nyakunkon a időjárás változás, az éghajlat változása minden átkával és minden káros következményével, és ezt már akkor, amikor a Szentírás keletkezett, fölmérték, illetve megkapták az üzenetet, hogy vigyázzatok, mert ezt el lehet rontani. Ennek a nyomai ugye azok a gigantikus és lenyűgöző romok, mondjuk, amit Palmirában például vagy lehet találni. Azokon a részeken, annak idején, amikor ezek épültek, virágzó mezőgazdaság volt, zöld növényzet, állattenyésztés, és most sivatag. Ezt néhány száz év alatt sikerült tönkretenni az ottani állattenyésztés és rablógazdálkodással, a nem odafigyeléssel és a nem őrzéssel, és most jó néhány ezer év elteltével még mindig változatlan a helyzet, sivatag van, nem tud regenerálódni a természet. Most ugyanezt nagyban, világméretekben, tehát földméretekben csináljuk. Sajnos ezt a figyelmeztetést, vagy ezt az intést nem vesszük, nem vettük komolyan. De mondjuk ugorjunk egy nagyot. Van egy nagyon kedves téma, csak mazsolázgatok ugye a témákból, mert hát egész hosszan lehetne erről beszélni. A készletgazdálkodás. Ugye amikor az úr azt mondta, hogy megtartsátok az úrnapját, akkor még az is van a parancsolatokban, hogy a földet a hetedik évben pihentessétek, ne műveljétek. Tulajdonképpen kiesik egy évnek teljes termése, sőt, még a következő évnek a termését is meg kell várni. Ehhez arra volt szükség, hogy a gabonából, terményekből az előző hat esztendőben takarékoskodjanak, készleteket hozzanak létre. Modern szóval készletgazdálkodást folytassanak. Ennek egy nagyszerű példája az, hogy egyik barátom nemrégiben járt ki Egyiptomba, és hazajöve mondta nekem, hogy láttam, amit te meséltél nekem, hogy Egyiptomban micsoda fantasztikus méretű gabonaraktárakat létesítettek. Pontosan abban a korban, amikor József és története játszódik, amikor ugye a fáraó álmában a hét sovány, hét kövér tehén megjelenik, amikor a hét kövér kalász, ismerik a történetet, ugye senki nem tudja megfejteni, csak József az, aki azt mondja, hogy hát az már jön a hét szűk esztendő. És akkor mit kell tenni? Ugye a Szentírásban már megvolt, meg a gyakorlatban is, hogy készülni kell arra a hetedik évre, tehát hogyha hét év szűk esztendő következik, akkor mit kell csinálni? Készletezni kell, föl kell építeni a megfelelő infrastruktúrát. Na most ennek volt egy nagyon érdekes gazdasági következménye, ezt a Szentírás is leírja, hogy az eredetileg a földek tulajdonosai, a földeknek a megmunkálói voltak, azok egyiptomi parasztok, akik annak idején éltek. Na de József ugye a gabona készleteket fölvásárolta olcsó áron, aztán amikor jött a szűk esztendő, hát akkor eladták. Hát természetesen a készletezés költségeit is beleszámítva, meg hát gondolom nyereséggel. Ugye először a készpénzüket áldozták fel az éhező emberek, aztán a ingó tárgyaikat, aranyat, ezüstöt, szerszámaikat, aztán a földjüket, utána a saját magukat, az életük megmentésére, és így módon tulajdonképpen az egész föld, Egyiptom egész földje a fáraó tulajdonába került, fáraó és a papok az akkori papság tulajdonába, és megmaradhatott ugyan a földjén a földműves, de már csak mint, hát mint szolga, aki a más földjét műveli. És nem ő rendelkezett a termény fölött, hanem akkor már a fáraó. Tehát ennyire fontos ez az üzenet. Kérem szépen, a másik nagyon fontos üzenet az adósság elengedése. Ha valaki eladósodott a zsidó emberek közül, más zsidó polgárral szemben, akkor, ha nem volt pénze, akkor ugye akkor saját magát adta oda szolgának. Tehát saját munkájával törlesztette el az adósságát. Na most a 7 évenkénti adósság elengedés azt jelentette, hogy hát ha valaki mondjuk a 3. évben adósodott el, akkor csak 4 évet kellett szolgaként, mert 4 év múlva szabadult a rabszolgaságból, tehát ebből az adós rabszolgaságból. És ez nagyon fontos volt, mert ezzel megakadályozták ezt, hogy valaki véglegesen és visszavonhatatlanul elszegényedjék. Tehát a fölemelkedés lehetőségét, az újrakezdés lehetőségét biztosította ez az adósság elengedési forma, ami mai napjainkra nem jellemző. Aztán még egy nagyon fontos dolog, ha emlékszünk rá, hogy amikor Ábrahám megkapja a felszólítást az úrtól, hogy hát induljon el úr városából, és néked adom azt a földet. Ki adhat valamit másiknak, vagy mit adhat, csak ami a sajátja. És ez másutt is a Bibliában van, mert enyém a föld, amit nektek adok. Tehát az a föld, amin gazdálkodunk, tulajdonképpen mi csak bérlők vagyunk rajta, és így is kell tekintenünk. Nagyon érdekes ez, ahogy megjelenik a magyar történelemben, a magyar királyok, mint ahogy a nép vezetői, ugye rendelkeztek a föld felett. és azt mondta, hogy elzálogosítom ezért vagy azért Szepes vármegyét, vagy az északi vármegyékből ezt, azt, amaszt, de azt el nem adhatta. Mert mondjuk azt, hogy az Isten nekünk adta, akkor azt nem lehetett el kótyavetyélni. Az első, a modern történelemben első példa erre, hogy mikor Oroszország, a cári Oroszország Alaszkát eladta az USA-nak, gondolom most az USA most nagyon dörzsöli a kezét az alaszkai kincsek miatt, és hát feltehetően ugye a mai Oroszország pedig hát vakarhatja a fejét, hogy eladták. Ez volt az első. Most viszont Dél-Amerikában, Afrikában országnyi nagyságú részeket vásárolnak föl idegen állampolgárok, illetve vállalkozások. Anélkül, hogy megkérdeznék az ottani lakosokat, hogy hát eladjátok-e? Lemondotok-e róla? A magyar királyaink, akik azért rendelkeztek hatalommal, nem tehették meg ezt. Most viszont szabad rablása van, tulajdonképpen a vagyonnak is. És ennek súlyos következményeit lehet előre jelezni. Na most az Ószövetségben van a 7x7, a 7 egy szent szám, ugye a 7x7 a 49, az 50. esztendő, az kiemelt jelentőségű év. Ez a kürtölés éve, ugye? Hát a zsidó szokások szerint ezt ugye kürtölés érezték. Ekkor kérem szépen a más, az idegen kézbe került vagyon vissza kellett származtatni az eredeti tulajdonosnak. Ez egy nagyon kemény törvény, de tulajdonképpen az, aki mondjuk 20-30 éven keresztül használt egy földbirtokot, ez csak a földre vonatkozott, elnézést kérek. Meg is van határozva, hogy azok a földterületek, amelyek fallal körül nem kerített, tehát falusi területek, tehát vidéken lévő földterületek, termőföldet nem lehetett. Vissza kellett adni az eredeti tulajdonosnak. Hát ugye ennek a nyomai azért megtalálhatók korunkban is. Ha jól tudom, mai napig az van, hogy London belvárosában nem lehet 50 évnél hosszabb, vagy 100 évnél hosszabban nem lehet tulajdonos, csak bérli. És ez lejártával meg lehet újítani a bérleményt, de nem megy át kizárólagos tulajdonába. Ez egy külön kuriózum, hogy tulajdonképpen ez megmaradt így, de annak idején a londoni elöljáróság tisztában volt vele, hogy London belvárosát valahogy meg kell őrizni a londoni közösségnek. És ugyanígy volt ugye az Ószövetségben ez az előírás, hogy meg kell őrizni az eredeti tulajdonosnak, de miért is? Mert de hiszen az vérét, verejtékét, munkáját ölte bele abba a földbe. És azt nem lehet csak úgy, mert most akkor tessék ugye tovább minden ellenszolgáltatásnak, vagy azért már most fizesz valamit. A következő, amit szeretnék mostani beszélgetésből kiemelni, az, hogy ennél sokkal markánsabb közgazdasági üzenetek is vannak a Szentírásban, mégpedig meg fognak lepődni az Új Szövetségben. Jézus a példabeszédeiben nagyon gyakran a gazdasági életből veszi a példákat, és érteti meg az emberekkel, és ez közérthetővé is válik, hogy mi a helyes megoldás. A szőlős gazda, aki kimegy reggel a munkaerőpiacra, látja, hogy sokan ácsorognak, fölfogad embereket szőlőmunkára. Aztán kimegy délbe, akkor is vannak még kint, őket is fölfogadja. Aztán a munkanap lejárta előtt egy órával is ugye kimegy, és ott lát még egy-két embert, hát ti, hát nem találtok munkát, hát gyertek a szőlőmbe, csináljátok. És amikor este munka végeztével, mert az is benne van a Ószövetségben nagyon pontosan, nagyon határozottan, sokszor ismétli, hogy ugye méltó a munkás a maga bérre, és hogy ne nyugodjon le a nap úgy, hogy nem fizetett ki a munkásodnak a bérét. Ettől is jelentősen eltértünk most, amikor 30 napos késéssel kapjunk meg a bérünket, akkor ennek a kvázi hasznát az, akinek dolgozunk, az még külön leszüreteli. Na de ez egy mellékes téma. Ugye este, mikor fizeti ki a munkásokat, ugyanannyit fizet annak is, aki reggel, aki délbe, és annak is, aki csak egy órát dolgozott. És akkor fölháborodnak, akik ugye már reggeltől ott voltak, de még a déliek is, hogy annak, aki csak egy órát dolgozott, annak is annyit adsz. Ugye ott azt mondja a gazda, hogy Hát ennyivel állapodtunk meg vele. És hát miért fáj az neked, hogy én jó vagyok? De itt nem csak arról van szó, amit átvitt értelemben, ugye Jézus, ugye, hogy az utolsó ténykedésünkkel, vagy életünknek utolsó szakaszával is eljuthatunk ugyanoda, mint ha egész életünkben megtartottuk volna a parancsokat, hanem az is a határhaszon elve, amiről ugye a közgazdaságtanban, az az utolsó óra, amit az a két ember kimegy, megfizeti a teljes napi munkadíjat nekik, mert nincs befejezve a munka, csak két-három embernek való munka marad a következő napra. Nincs kész a munka, de a másik az, hogy másnap reggel nem találna olyan embert, hogy gyere ki egy órányi munkára, és azért fizetek neked valamit. Nem éri meg, kimenetel, az visszajövetel. Tehát tulajdonképpen nagyon okosan és bölcsen már akkor Jézus megfogalmazta a határhaszon elméletet. Tóbiás könyve, általában nem ismeretes ez a kis könyv, de egy nagyon kedves történet, ez már a zsidó száműzetésben játszódik, rabságukban. A Tobit nevezető ember, akinek a fia Tóbiás, a győző vagy az őket elhurcoló hatalom egyik vezető emberének, bizalmi ember, ez tulajdonképpen a konyhájára ő szállítja a zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert. Tehát egy nagyon fontos pozíciót tölt be, biztonsági szempontok is vezérelték, amikor őt választották. Most ennek az embernek volt valahol ugyanebben az országban, de egy másik város fejedelménél egy távoli rokona, aki zöldség és gyümölcs termeléssel foglalkozott. Ezt a zöldséget és gyümölcsöt Tobit tőle vásárolta meg, szállította. Már miért ne vegyem? Hát a kedves honfitársától vagy hittársától megbízható jó terméket vásárolt. Igen ám, de ennek az idilli helyzetnek az vetett véget, hogy meghalt ez a fejedelem, aki egy jó indulatú volt a zsidókkal szemben is, tehát a száműzött zsidókkal szemben is, és az utána következő fejedelem, vagy a városnak az ura, az nagyon keményen üldözte a zsidókat, olyan mértékben, hogy meg is öldösték őket, hát Tobit is elvesztette ezt a bizalmi állását, viszont ő hithű zsidó lévén azokat a zsidókat, akiket a piasztereken megöltek és ott hagyták, vagy a városfalon kívül kidobálták, ő kiment és sorra eltemette. Tehát ő tartotta a törvényt, és egy alkalommal az történt, hogy elfáradt, lefeküdt, ugye már akkor ugye a vagyonától is megfosztották, és lefeküdt, és a ház eresze alatt, ahogy feküdt, egy verép piszok hullott a szemébe, és elvesztette a látását. Megszűnt a látását, akkor nincs mese, ugye megélhetés sincs. A következőt mondta, magához hívatta a fiát, hogy Tóbiás, keresse egy embert a városban, aki ismeri az utat ahhoz a távolabbi városhoz, ahol a nagybátyád lakik, vagy a rokonod lakik, menj el, itt van ez a pálca, ez egy kettéhasított pálca, ezt vidd el, ott van nála a pálca másik fele, ez lesz a bizonyíték annak, hogy én küldtelek, és nem csalás történik, és ott van nem tudom hány talentum ezüstöm, ami az enyém, és letétbe helyeztem ennél a barátomnál, vagy rokonomnál, hogy őrizze meg, addig, ameddig nekem szükségem van rá. Nos, a fiú kimegy a piacra, és akkor ugye itt jön a csodás történet, talál egy embert, aki erdősen nem egy ember, hanem egy angyal, egy ember formájában. Ó, hát én nagyon jól ismerem az utat, leszek a vezetőd. És el is indulnak, és ugye útközben egy tó mellett fognak egy nagy halat, amelynek azt mondja ez az angyal vezető, hogy az epéjét azt tedd el, szalad. Jó, megették, folytatták az utat, elérkeznek a másik városba, ahol a rokon lakik, akinek egy szemlánya van. Gyönyörű, szép a lány, csak hogy egy hiba van, hogy már volt 7 kérője, 7 nem is férje, vőlegénye, meg is tartották a lakodalmat, de a nász elhálása nem történt meg, mert a nász éjszakán, mielőtt még a feleségéhez hozzájött volna, meghalta. Sorra meghalt a 7 fiatal ember. Tóbiás oda érkezett ezzel a úti kísérőjével, vezetőjével, és hát ő is habozott, mert hallotta a hírét ennek, de a kísérő mondta, hogy nyugodtan vedd el feleségül ezt a lányt, és hát itt a mese, hogy mit tudom én, hogy ennek a halnak talán a máját is kivették, és azt, amikor megjelenik az a gonosz dzsin, vagy ez a szellem, aki eddig megölte az elféleket, az dobd a tűzre, a parázsra, és ennek a szagától az elmenekül. Nos, hát így is történt, ugye a távoli rokon le akarta beszélni Tóbiástól, hogy elvegye a lányát, mert már heten meghaltak, akkor most már törvényszerű a 8. éjszaka ki is mennek, kiássák a sírt, hogy legyen hova eltemetni reggel a fiút. De hát reggel ugye megtörtént ugye a házasságkötés a forma szerint is, meg a ténylegesen is elhálták a házasságot, és másnap Tóbiás fölébredt, egy a szép ifjú feleséggel, és nagy volt az öröm, boldogság, és hosszú ideig ott maradt még ugye a apósánál. Hát a mesének az is az érdekes, hogy a lányán keresztül, a lánya elvételével ő vált az örökösévé. Tehát annak a vagyon, nekem az apósája volt, meg az is, mert más gyerek nem volt fiú sem, tehát igazából megörökölte ezt. Aztán visszament az apjához ezzel a kísérővel, és vitte magával az epét, és ott a utazó javaslatára azt mondta, hogy kend meg az apát szemét ezzel. És megkente, és Tobit visszanyerte a látását. Ez is ilyen happy end. És ugye a vége pedig az, hogy hosszú idő múlva ugye visszakapta Tobit is a vagyonát, rendeződtek a gazdasági viszonyok, és akkor Tóbiás egy nagy vagyonnak a birtokosa lett. És hát ők is boldogan, és hát szeretetben éltek. Nagyon kedves mese és történet, és igazából arról is szól, hogy bármilyen környezetben meg tudja találni az ember a boldogulását, hogyha van benne elszánás és akarat arra, hogy dolgozzon, vagy hogy tegyen valamit a saját sorsa érdekében. Egy nagyon érdekes apróság, ez a pálca, ez a kettiasított pálca. ez szinte napjainkig, hát mondjuk 100 évvel ezelőtt még nálunk Magyarországon is élt a rováspálca, amikor ugye tavasszal kihajtották az állatokat a mondjuk Erdélyben is, vagy itt nálunk is, hogy akár egy nagy síkság legeltetésre ment a gulyába, vagy a nyájba, akkor a juhász, vagy a pásztor egy pálcára rovást tett, és kiderült, hogy mit a 4 rovás, az azt jelenti 4 birka. Azt a pálcát elhasította, az egyik fele a gazdája maradt, a másik nála volt, és ősszel, amikor ment, ugye már meggyarapodott, meghízott jószágér, akkor a pálcát összeillesztették, ha összeillett, akkor ez a nekem 4 birkám volt, én viszem el. Tehát ez a ősi, mondjuk nyilvántartás és garancia eszköz szinte napjainkig élt.
Sorra homolnak, alapjaik rendre kinognak. Megrendül a föld, megindul, mert az Isten haragra gyúr szolgálja szavára. Megnyílnak a vizek medrei, látszanak a föld dal kövei, s akkor legyúr magasából, fölvesz engem nagy vizekből, mert szeret engemet. Megszabadít minden gosszól, ellenségtől sátán fiakból, akik nálam erősebbek, vesztem napján, reám jöttek, te Isten, mellettem.
Kivisz engem tágas vezőle, mi ragad a sírnak belőle, fizetségem igazságos kezeimnek, tisztaságos, hogy mivel őrizem.
Az Úr az én váram kősziklán, Isten az én pajzsom palitján, nevedéken bízom benne, ütössége más ki lenne, csak szólok, s kézem fog.
Talán még egyet, ugye, ha már anekdotázgatunk, Jákob története. Ez egy fantasztikus történet, ugye, ott van Ézsau, és ott van Jákob, a két gyermek. Tudjuk a történetet, hogy egy tál lencséről nagyon éhes, kiszolgáltatott Ézsaúnak. Hát ugye nem egészen tisztességes család módon, ugye ezt kell mondanunk. Jákob megvásárolja tőle az elsőszülötti jogot, amit ugye Ézsau úgy gondolja, hogy ó, hát ez csak egy nem komoly dolog. Viszont halálosan komolyá válik akkor, mikor ugye az apjuk a halálát közeledni érezvén az atyai áldást és az örökséget átadja. Na most itt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az elsőszülött fiú örökölte általában a vagyonnak a kétharmadát, a maradék harmad az a többi gyermek. Akkor több gyerek volt általában, és mondjuk a Jákobnál ez nagyon rosszul jött volna, hogy az elsőszülött gyermek megkapja a kétharmadot, és a másik 11 csak a egyharmadon, nem is tudtak volna rajta gazdálkodni. Ez tulajdonképpen nagyon bölcs törvény volt, mert egyben tartotta azt a gazdaságot, és működőképesen tartotta. Tehát a másik fiú, vagy a többi gyerek, az kvázi résztulajdonosként, de dolgozott, megművelte azt a földet, vagy elvégezte azt a munkát, állattartást, amit kellett. Nos, ez az egyik része, a másik pedig egy atyai áldás, ami túlment az anyagiakon. Most ezt Jákob elorozta Ézsautól, és utána Ézsau felgerjedt haragjától menekülésre kellett fogja a dolgot, és úgy, ahogy volt, egy szál ruhában és saruban jó messzire elmenekült, és egy tulajdonképpen egy távol egy nagybátyjához, édesanyjának a testvéréhez került, ahol találkozott a Ráhellel, a szép fiatal lányjal, egyből egymásba szerettek, majd megkérte a lány kezét, de hát az apa azt mondta joggal, hogy milyen alapon, hát ugye te egy földönfutó senki vagy, hát szolgálj 7 évet, majd akkor ezzel tulajdonképpen azt a jegyajándékot is, amire joggal számot tarthatok, meg tudod adni ezzel a szolgálattal. Na, 7 év után azt tudjuk, hogy megint csak bejön most már Jákob rovására a családság, ugye a lendő apósa az idősebb lányát Leát csempészi be a nászágyba, és amit már elhálták ugye a házasságot, akkor már nem volt mese, a második lányért is még 7 évet dolgozott, és a harmadik ciklusban, a harmadik 7 évben nem Ráhelért és a Leáért, hanem azért a vagyoni megalapozottságért dolgozott, abban állapodtak meg az apósával, hogy az apósa válassza ki, hogy a fehér, vagy a tarka, vagy a fekete állatokat tartja meg magának, és a szaporulatból a másik rész pedig ugye Jákobé lesz. Érdekes módon, ha az após azt mondta, hogy a fehéret tartja meg, akkor a következő évben a juhok mind, vagy nagy részt, feketét ellettek. Amikor azt mondta, hogy na most a fekete, akkor meg fehéret. Aztán ugye volt az, hogy a pettyegetet, tudjuk ezt is, hogy ugye tarka. Hát kérem szépen, itt egy ősi tudás van, amit az állattenyésztők évezredekkel korábban felfedeztek, vagy tudtak, mielőtt még Mendel rájött volna az örökléstani dologra. Nagyon jól tudta az a pásztor, hogy ennek a juhnak, mondjuk anyajuhnak fehér volt az anyja, meg az apja is. Na most, ha ezt én párosztatom egy fekete vakkal, akkor kétharmad, egyharmad arányban lesz fehér, meg fekete, és meg tarka. Tehát teljesen világos volt, hogy Jákob egy tudás birtokában szerezte meg a vagyonát. Ez az ősi tudás már le volt írva a Szentírásban. Ja igen, és hát az a nagyon kedves a történetnek a vége, mert ugye 7 éven keresztül mindig neki szaporodott tulajdonképpen a nyáj, ha vonul hazafele, gazdagon, megy vissza a szülőföldjére, és hát igen, tart még mindig Ézsau haragjától, hogy még neheztel rá, és akkor maga előtt 3 napi járóföldre küld egy jelentős nyájat, aztán még másik nyájat is, hát, hogy megnyerje Ézsaúnak a jó indulatát. És mikor találkoznak, Jákob fél attól még mindig, hogy ugye ott vannak fegyveresek, férfiak, és Ézsau szeretettel öleli meg a testvérét. Ez egy nagyon szép befejezés ennek a történetnek. Nincs harag, ráadásul mondjuk azt is mondjuk, hogy Ézsau jól járt, mert ugye a kétharmad helyett a teljes atyai örökség megmaradt neki. Viszont a történetben, amikor a sok-sok generációval később Egyiptomból visszatérőleg Mózes vezetése alatt, akkor kiadják a parancsot, hogy ezt a részt, ezt a törzset, vagy aki itt ezen a részen lakik, azt kíméljétek, sem rabolni nem lehet, legfeljebb vásárolni, mert az Ézsau népe.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.